Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Katonai Szövetség elrettentő és védelmi képességének fontosságára összpontosítottak Orbán Viktor miniszterelnök és Mark Rutte NATO főtitkár brüsszeli találkozóján, derült ki Mark Rutte ex-közösségi oldalon közzétett bejegyzéséből. A NATO főtitkár azt írta, jó volt látni a Orbán Viktor kormányfőt Brüsszelben. Közölte, megbeszélésükön tehát az elrettentő és védekező képességről volt szó, valamint a védelmi kiadások és a védelmet szolgáló termelés növelésének fontosságára összpontosítottak, annak érdekében, hogy szövetségük erős maradjon. Orbán Viktor az európai védelem helyzetéről szóló egynapos informális Európai Uniós csúcs találkozó járt a belga fővárosban hétfőn. Nehéz hónapok előtt áll az Európai Unió, de mi mindig is tudtuk, hogy Donald Trump elnök visszatér, ezért felkészültünk. Folyamatosan tárgyalunk, és egy jó dealt fogunk kötni az Egyesült Államok új kormányzatával, a brüsszeliek pedig megehetik, amit főztek, fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor arról beszélt hétfőn tehát Brüsszelben, az első Európai Uniós csúcs találkozót tartották Trump elnök beiktatása óta. Furcsa összejövetel volt, mindenki látja, hogy jön a Trump tornádó, de a legtöbben még azt hiszik, ők megúszhatják, nem fogják, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, Trump 14 nap alatt néhány intézkedéssel már is a feje tetejére állította a világot. Amerikában vége a gender őrületnek, a globalista soros szervezetek finanszírozásának, az illegális migrációnak és az orosz-ukrán háború támogatásának is. Vagyis vége van mindennek, amit a brüsszeli bürokraták az elmúlt években megpróbáltak lenyomni a torkunkon, írta Orbán Viktor. De van itt még más is, a világkereskedelem eddig ismert szabályainak is búcsút inthetünk. Trump ki fog állni az amerikai érdekekért Európa ellenében is. Nehéz hónapok előtt áll az Unió, és kemény hónapok elé néznek a brüsszeli bürokraták, figyelmeztetett. Az elmúlt évek kudarcos Európai Uniós gazdaságpolitikájából azt a következtetést kellene levonni, hogy Brüsszelnek vissza kell adni a tagállamoknak a gazdaságpolitika menedzselését. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter a kereskedelmi ügyekkel foglalkozó Európai Uniós miniszterek informális tanácsülését követően Varsóban. Szijjártó Péter elmondta, abban egyetértés volt a résztvevők között, hogy a közösség nagyon súlyos kihívások előtt áll gazdasági szempontból, és sokat veszített a versenyképességéből az utóbbi években, ennek okait és a lehetséges kiútat illető azonban már eltérnek a vélemények. Azt gondoljuk, hogy Ursula von der Leyen, Európai Bizottsági Elnök, elmúlt 5 éves gyalázatos teljesítménye vezetett oda, hogy a világgazdaság legnagyobb szereplői közül az Unió várja a legrosszabb pozícióból az új korszakot, mondta el. Ennek alátámasztására kiemelte, hogy 10 éve a világ 100 legnagyobb vállalata között 36 európai volt, míg most arra a számuk 14-re csökkent, az első 10-ben pedig nullára. 10 év alatt 22-ről 17%-ra csökkent az unió részesedése a világgazdaság teljesítményéből, úgy, hogy az Egyesült Államok egyre inkább ellépett tőlünk, és Kína is utolért és meg is előzött minket, folytatta. A nyugat-balkáni országok és Magyarország együttműködése a felsőoktatás, a kutatási innováció és a kultúra területén új szintre lépett, új sebességet nyert, hangsúlyozta a kulturális és innovációs tárcavezető Budapesten a térség országainak, szakminisztereinek kétnapos tanácskozása után. Hankó Balázs elmondta, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó, Montenegró és Szerbia vettek részt a programon. A miniszterek megállapodtak arról, hogy erősíteni kell a diplomák kölcsönös elismerését a régió egyetemei között. Arról is döntés született, hogy a Magyarország részéről kezdeményezett mobilitási programok erőteljesebb nyugat-balkáni fókuszt kapnak, többek között a Pannonia program esetében is. A magyarországi és a nyugat-balkáni egyetemek között kettős és közös diplomás képzések indulnak. Megállapodás született egy olyan innovációs és kutatási alap létrehozásáról, melyből közös kutatásokat lehet kezdeményezni a térség országai között, a mesterséges mesterséges intelligencia, a biotechnológia és az agrárium területén. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kezdeményezésére megalakult a Magyarországi Méhnyakrák Eliminációs Bizottság. A méhnyakrák lett az első olyan rákos megbetegedés, amelyet a modern orvostudomány és a megelőző intézkedések révén teljesen el lehet tüntetni, hiszen a hatékony védőoltás a szűrés és a kezelés együttes alkalmazásával megelőzhető, illetve időben felismerve gyógyítható. Öt embert meglőttek Svédországban, Örebro külvárosának egyik felnőtt oktatási központjánál, állapotuk ismeretlen. A tiltését hírügynökség úgy tudja, hogy az elkövető öngyilkos lett. Végül az időjárásról. Reggel még lehetnek felhők felettünk, átmenetileg párásság, foltokban köd képződhet. Napközben aztán többnyire gyengén felhős lesz az ég, sokat süt a nap, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 9 és mínusz 4, napközben pedig plusz 3 és 8 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen író rendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wells tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A bemondót Berecz Renátát hallják. Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáról tartottak sajtótájékoztatót február 3-án Veszprémben. A sajtótájékoztató kezdetén levetítették a Bódi Mária Magdolna életpéldájáról szóló, most készülő 8 epizódos animációs kisfilm sorozat első részét, majd Kulcsár Dávid, a Szent Mihály főszékes egyház káplánja, a boldoggá avatandó életéről, hitbeli elkötelezettségéről beszélt. Őt hallják most.
Történelmi jelentőségű esemény, mind a főegyházmegye, mind a város, de ilyen értelemben a magyar egyház számára is. Veszprémi főegyházmegyének az első ünnepélyes boldogavatása lesz ez a történelemben. És néhány szót szeretnék csak itt bevezetőben Magdi életéről elmondani. Elsődlegesen, ami nagyon sokak számára már nyilvánvaló és eszükbe jut, hogy ez a fiatal, 24 éves lány vértanúságot szenvedett 1945. március 23-án, amikor a II. Világháború idején a front litérre az ő halálának helyéhez, lakóhelyére érkezett, de ennél sokkal mélyebb és több és jelentőség teljesebb volt az ő keresztény élete. Hiszen a mindennapokban is megmutatkozott az ő életszentsége, azok az értékek, amelyeket képviselt, a mai napon is a mostani korunkban is fontosak, különösen is az ifjúság számára. Ezeket is szeretnénk a boldogavatásra való fölkészülésben kidomborítani, és nagy áldás, hogy ismerhetjük az ő életét, az életének a körülményeit, hiszen már 1945 májusában az akkori veszprémi megyés püspök, a későbbi herceg primás, Mindszent József bíboros, Mindszent József akkori veszprémi megyés püspök elindította a boldogavatási eljárásnak az első szakaszát, a tanúknak a meghallgatását, azoknak, akik szemlélték és ismerték az ő életét, és ebben nagy segítségére volt az akkori vizsgálódásoknak azok a lelki pásztorok, akik Magdinak a lelki vezetését vállalták, például Temesi József atya vagy Orosz Antal atya, akik beszámoltak az ő életéről, az ő Jézushoz való elkötelezett tartozásához. És aztán megindult ez az akkor rövid ideig tartó eljárás, de ezt követően a diktatúra éveiben nem lehetett erről a boldogavatási eljárásra gondolni, nem lehetett Magdinak a személyéről beszélni, és meg kellett várni egészen a rendszerváltásnak az elmúlását, hogy tudjon folytatódni az egyházmegyei eljárás, ami aztán több szakaszban történt meg. Legjelentősebb állomásához ez 2012 és 2017 között érkezett, amikor az egyházmegyei szakaszt zajlott dr. Márfi Gyula veszprémi érsek úrnak a vezetésével, és aztán dr. Udvardi György érsek úr is ezt folytatta, amikor veszprémi érsekké kinevezték, és aztán a Vatikánba került már 2017-ben az eljárás, és utána is aztán zajlott ez tovább, és eljutottunk az utolsó pontig, amikor 2023. május 23-án Ferenc pápa határozatot hozott, egy dekrétumot, amelyben kihirdette Bódi Mária Magdolna boldogavatásának a lehetőségét, és ekkor ezután kezdődhetett meg az a készület, aminek most már mondhatjuk így a finisében vagyunk. Ez egy több pontos készület, hiszen készülünk lelki szempontból, készülünk azzal, hogy megismertessük az ő életét, az ő krisztusi erényeit, hiszen erre azért is szükség van, hiszen több évtizeden keresztül nem szabadott róla beszélni, megkopott az emlékezet, és ezért is nagyon fontos, hogy élővé tegyük az ő ismeretét. De nem csak az a célunk, hogy most ebben az utolsó hónapokban megtegyük ezt a lelki felkészülést, vagy önmagában az ő megismertetését, hanem a boldogavatás utáni hatásáról is szeretnénk szólni, hiszen célunk az, hogy egyszer majd őt a szentek sorában is tisztelhessük, és szeretnénk majd a boldogavatás után is élővé tenni az ő emlékezetét és tiszteletét. Nagy öröm és ünnep ezt főegyházmegyénk számára, de az egész magyar egyház számára, tehát egy országos jelentőségű eseményről van szó, amelynek készületében vagyunk. Szeretnénk mindenki számára, különösen a fiatalok számára példaként állítani az ő Istennek felajánlott életét, az ő tisztaságát, az ő vértanúságát, elkötelezettségét, és ilyen értelemben szeretnénk, hogy minél többen részesülhessenek ebből a gazdag életútból. Szeretném felolvasni azt a közleményt, amelyet az Esztergom budapesti főegyházmegye juttatott el számunkra. A Szent Atya Peña Parra érsek úr útján Erdő Péter bíboros bízta meg, hogy idén április 26-án Veszprémben Isten szolgálója Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását hivatalosan kihirdesse az ünnepi liturgia keretében. A tervek szerint a szertartás során az új boldog erekéjét a magyar szentek erekéjét tartalmazó missziós keresztben helyezik el, amely a budapesti városmisszió és az eukarisztikus kongresszus, valamint a pápa látogatás jelképévé is vált. Utoljára Magyarországon a boldoga avatást pápai megbízottként Erdő Péter bíboros 2006-ban végezte, akkor salkaházi sára vértanút iktatták a boldogok sorába.
Porga Gyula, a várospolgármestere arról beszélt, hogy Veszprém az ősi egyházmegye központja, méltó helyszíne Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának.
A polgármester mindig a városról kell, hogy beszéljen. És a kapcsolat, azt gondolom, hogy Veszprémben a szentek, illetve a boldogok és a város kapcsolatáról nagyon sokat lehetne, konferenciákat meg lehetne tölteni, hogy milyen is a viszonyunk. Ennek a városnak a gyökerei, azok a kereszténységgel együtt eresztettek gyökeret itt ezen a vidéken. Azt is el szoktuk mondani, hogy ha valaki itt a Sédvölgyön végig sétál, akkor nem csak a városnak a testét, nem csak a fizikai megvalósulását, hanem a lelkét is talán egy kicsit meg tudja érinteni, hiszen azok a szentek, akik ehhez a városhoz kötődtek, vagy azok a boldogok, akik a távoli történelmi múltban kötődtek ehhez a városhoz, azok tulajdonképpen itt a vár dombon, illetve ebben a völgyhöz kötöttek döntően és alapvetően határozza meg a városnak a múltját, és nekem meggyőződésem, hogyha valami a múltat meghatározza, akkor a jelenre is kell, hogy hatása legyen. Ugye mi itt Veszprémben a élhetőségi ambícióink vannak, abba szeretnénk mindig előre lépni, és az élhetőségnek van egy nagyon fontos feltétele, ez a társadalmi tőkének hívják, ami a város múltjához való viszonyt, meg a város identitását jelenti, és én azt gondolom, hogy amiről ma beszélünk, az pont ezt a gyökeret célozza. Ez a városnak a lelke tulajdonképpen. És az, hogy ez nem csak a történelmi múltban, hanem a közelmúltban is vannak olyan vértanúságok, vannak olyan jelenlétek, vannak olyan gesztusok, van olyan erős hit, ami a történelmet tovább tudja örökíteni, és a mi városi identitásunkat, ahhoz a közösséghez, amihez tartozunk, azt tovább tudja erősíteni. Hiszen meggyőződésem szerint minden veszprémi büszke azokra a történelmi személyiségre, akik valamikor itt jártak ezeken a köveken, és vagy a város, vagy az ország, vagy a nemzet, vagy Európa kultúrájához járultak hozzá, és három szent és három boldog az, aki ténylegesen fizikailag itt járt ezeken a köveken, amelyet mi járunk, és nekem meggyőződésem, hogy ez egy olyan minta, ez egy olyan identitás, egy olyan erős kötődés, amit szerintem a maiaknak büszkének kell, hogy legyünk rá. Úgyhogy én nagy örömmel követtem tulajdonképpen a boldogavatási eljárást, és nagy örömünkkel fogadtuk azt a hírt, hogy sikerült. És nekem meggyőződésem és a város jövője szempontjából, amikor ilyen személyiségek kötődnek egy városhoz, azok valamilyen módon az a attitűd, ami Veszprémből ma Magyarországon köztudott, egy nagyon erőteljes és érsekatyának köszönhetően az elmúlt években nagyon erőteljesen léptünk is ebbe az irányba, hogy a épületeinknek a megújítása, hogy egyébként Veszprémben egy olyan erős zarándok turizmusnak a megjelenése is már most érzékelhető, pedig csak az építkezésnek a közepén járunk, amit nyilván a Bódi Magdinak a személyisége is tovább fog tudni erősíteni, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez az együttműködés, ami a város, illetve az érsekség között az elmúlt években erősödött, az további gyümölcsöket fog hozni, úgyhogy én csak gratulálok, és nagy örömmel és kíváncsisággal készülünk erre a fantasztikus ünnepre, aminek mi ma élők is a résztvevői tudunk lenni.
A boldog beavatás hivatalos mottója így hangzik. Ígérem, hogy a földbe hullott mag bőséges termést hoz. Dr. Udvardi György veszprémi érsek rámutatott, hogy Bódi Mária Magdolna élete és vértanúsága ma is fontos üzenetet hordoz.
Erdő Péter bíboros úr lesz, aki ezt az ünnepséget vezeti. Nagyon hálás vagyok a Szentatya döntésért, hiszen számunkra ez egy megtisztelő, hogy Magyarország prímása, aki már egy másik alkalommal is vezetett boldogávatási eljárást, mi esetünkben is, Bódi Mária Magdolna esetében is, ő a Szentatya képviselője. Néhány érdekes körülményt szeretnék megemlíteni a boldogávatással kapcsolatban. Az elmúlt évben kezdtük el ünnepelni Mindszenty József bíboros veszprém püspöknek a Veszprémbe való kinevezését, és akkor még csak reménykedtünk abban, hogy talán majd azt követően a Mindszenty 80 után egy Magdi 80-at is tudunk ünnepelni, hiszen szerettük volna, hogyha a boldogávatásra sor kerül, és reménykedtünk abban is, hogy egy ilyen lelki kapcsolat is nem csak kialakul, ez megvolt Mindszenty püspök úr, illetve Bódi Mária Magdolna között, és ez a kapcsolat ez bennünket a földi tevékenységünkben is segít. Nagyon érdekes az is, hogy míg tavaly Mindszenty 80-at ünnepelhettük, ebben az esztendőben pedig bíboros úr halálának 50. évfordulójára tudunk emlékezni. És úgy nevezzük őt, mint Isten tiszteletre méltó szolgája, hivatalos megnevezése Mindszenty bíboros úrnak is ez. Mint ahogyan Bódi Mária Magdolnának is, Isten tiszteletre méltó szolgálója, tehát jogi értelemben a két személy az egyházban ugyanazt a szerepet tölti be, és ez fontos látnunk. Ezért van az, hogy mind a kettejüknek a képe a liturgikus előírásokat követve elhelyezésre kerülhetett a székesegyházban. Bódi Mária Magdolna esetében, mivel a vértanúsága bizonyítást nyert, így az ő boldogávatására most sor kerülhet. Reméljük, hogy Mindszenty bíboros úrnak a boldog ávotására is minél hamarabb sor kerülhet. Ehhez az egyház előírásai szerint bizonyított érvényes csodára van szükség. Imádkozzunk ezért. Fontos körülmény az is, hogy a boldog ávotás a szent évben történik. Abban a szent évben, a minden 25. évben történik, ahol a megváltásra és annak a misztériumára emlékezünk, és ennek a mostani szent évnek a jelmondatát Ferenc pápánk a római levél 5. fejezetének 5. verséből vette, a reményben nem csalatkozunk, vagy a remény nem csal meg bennünket. Hát ezt tudjuk megélni a vértanú Magdi esetében is. Mint ahogyan az is megerősítő, hogy két nap, pontosabban egyik nap és másik napon is két fiatalnak a kanonizációs eljárására kerül sor, szombaton Bódi Mária Magdolna boldogávotására, vasárnap pedig Carlo Acutis szentélvotására. Két fiatalt állít példaként az egyházunk elénk és a fiataljaink elé, így talán természetes az is, hogy itt a boldogávotásban, illetve a fölkészülésben a fiatalokra helyezzük a hangsúlyt. Fontos körülmény az is, hogy korábban boldogávatott személyek is előttünk járnak. Csak gondoljunk azra, hogy nem is olyan túl távoli múltban Apor Vilmos püspök, Meszneny Zoltán, Salkaházi Sára, Sándor István, Batthyány Stratman László, Scheffler János, Bogdánffy Szilárd boldogávotására került sor, és ezek közül Batthyány Stratman László kivételével mindannyian vértanúk voltak. És utoljára Brenner János, akinek boldogávotására Szombathelyen került sor. Mint ahogyan hallottuk, a Szentatya delegátja, eminenciás Erdő Péter bíboros úr, nagyon örülök, hogy prímásként ezt a szolgálatot is tudja végezni. Fontos a körülmények között az is, hogy a liturgikus emléknapját Bódi Mária Magdolnának elfogadva a megfelelő dikasztérium október 26-ában jelölte meg. Október 26-a Bódi Mária Magdolna magánfogadalmának, de életfeláldozásának a dátuma, amit Balatonfűzfői templomban tett. Fontosnak tartom hangsúlyozni azt is, hogy a szükséges liturgikus szövegeknek a megírása, kialakítása, illetve jóváhagyásra való benyújtása megtörtént. Milyen szövegekről van szó? A szentmisének a kezdő könyörgése, ami boldog esetében a szent, illetve a boldogról szólhat, és ugyanígy a szentlecke, zsoltár, alleluja, evangélium, illetve a egyháziak számára az officiumként emlegetett olvasmányos ivaórának a második olvasmányát is kiválasztottuk, ezt Rómába jóváhagyásra elküldtük, reményeink szerint ez elfogadásra kerül. Mint ahogyan hamarosan kész lesz azt a kép, amely majd a boldogávatáson, mint egy aláereszkedik, vagy éppen a lepel majd az előírásoknak megfelelően lehull róla, tehát ez majd ott válik nyilvánvalóvá, illetve láthatóvá, mint ahogyan az a himnusz is, ami ugyancsak a boldogávatás részeként Bódi Mária Magdolna krisztusi erényeit hivatott kiemelni és példaként állítani a boldogávatás során. Milyen pasztorális jelentőséget látunk ebben az eseményben, azon túl, hogy az egyház számára egy nagy ajándék, a magyar egyház és főegyházmegyénk számára kiemelten nagy ajándék ez. A boldogávotási ünnepségnek, mint egy üzeneteként a Magditól vett írást vesszük, ígérem, hogy a földbe hullott mag bőséges termést hoz. Döbbenetes írás ez, 1944 szilveszterén írta ezt lelki atyának, mint egy jó kívánság, mint egy bátorításként, és néhány hónappal később pedig ő maga életét áldozza. És azt tudjuk, hogy Bódi Mária Magdolna egy 1943-ban tartott lelki gyakorlat végén megfogalmazta, lelki atyának elmondta, szeretném, ha az életem fiatalon fejeződne be, és az életemet az ifjúságért ajánlhatnám föl. És egy ilyen mondatot tudott megfogalmazni, amit az Úristen komolyan vett és elfogadott. Ez vezet bennünket, mert az Isten komolyan veszi a szavainkat, mint hogyan az ő szava is igaz és hűséges hozzá mindig. Magdi személyében krisztusi erények fölragyogását látjuk, ezt emeltük ki a készület során egy munkacsoportban azokat a krisztusi erényeket, amelyek igazak, valósak, és amelyeket úgy próbáltunk megfogalmazni, hogy a mai fiatal számára könnyebben érthető legyen. Így tehát a természet szeretet, ami a teremtett világ védelme, a létnek az öröme, a céltudatosság, mint a remény, az erőforrás. Honnan vesszük az erőforrást? Ugye sokszor kérdezik egymástól, mi a te titkod, honnan van az erőd? Hit, kreativitás. Mennyire szükséges a kreativitás ahhoz, hogy jól tudjuk élni az életünket, de ez a szeretetnek a kreativitása. Vagy az öröm, a bátorság. És így nagyon fontosnak tartjuk kiemelni Magdi személyével kapcsolatban azt a nagyon tudatos és fölkészült apostolkodást, evangelizálást, karitatív szolgálatot, ami az ő személyét, egyéniségét jellemezte. Ezek a gondolatok megjelennek majd a boldogávotás során is. Természetesen a boldogávotás egy nagyon szép pillanat, de pasztorális feladatokat jelöl ki egyházmegyénk számára, és úgy érzékeljük, hogy ezek a célmondatok, ezek reális pasztorális igényeket is megfogalmaznak, amelyeket a boldogávotás után is fontosnak tartunk megvalósítani. Így nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy olyan ajándék, ami a lelki életünkben is gazdagíthat bennünket. És így az ő személyében is megvalósulni látszik az, amit az 1938-as eukarisztikus kongresszusra készülve egyházmegyénk hívei a Gizella kápolnában elhelyeztek, őseink hite a jövő reménye. Hát most ezt látjuk egyrésztről megvalósulni, de ugyanakkor a jövőbe is tekintünk.
Thank you.
A boldog avatásra a Veszprém Aréna sport és rendezvénycsarnok parkolójában került sor. Az előző napon pénteken este és éjszaka imádságos programokon vehetnek részt a fiatalok az arénában. Az ünnepi liturgia a Ferenc pápa 2023-as apostoli látogatása során használt oltárnál zajlik majd. A miseruhákat Magyarország legrégebbi liturgikus egyházmegyei varrodája készíti. A Szentmisén zenekar és több kórus is szolgál. A szertartás különleges része lesz az ereklye elhelyezése, amelyet fiatalok visznek az oltárhoz, és adnak át Márfi Gyula emeritus érseknek. Erdő Péter bíboros belefoglal egy ereklye darabot a missziós keresztbe, amely a magyar szentek és boldogok ereklyéit őrzi, és amely jelen volt a budapesti városmisszió az 52. nemzetközi eukarisztikus kongresszus eseményein és Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatásán is. Emellett a Székesegyház Szent Imre oltáránál is elhelyeznek majd egy gyerekét. Emlékként pedig minden résztvevő másodlagos ereklyét kap. A boldog elvatás előkészületeiről folyamatosan beszámolunk Önöknek. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. A bemondót Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Turandot herceg kisasszony című mese 8. részét, melyet Jakó Beáta olvas fel.
Kalaf egy ideig bánatosan, némán bámult maga elé. Azután megszólalt. Hidd el, felséges uram, szívesen meghallgattam volna a herceg kisasszony 4. kérdését is, csak hogy a kedvében járjak. Ha azonban ezt semmiképpen sem engeded meg, hát hagyd legalább, hogy én adjak fel Turandotnak egy talányt. Ha megfejti, ígérem, hogy lemondok a kezéről, és eltávozom a palotából, a városból, az egész birodalomból, mintha itt sem lettem volna. Az udvari gyülekezet felmurajlott. A mandarinok, a tanácsosok, kamarások, miniszterek ezt mondták egymásnak. Úgy látszik, ennek az ifjúnak elment az esze. Talán csak nem képzeli azt, hogy a nagy eszű, nagy tudományú Turandot nem tud megfelelni a kérdésére. Altun nagykán úgy meglepődött, hogy nem akart hinni a fülének. Jól hallok, kérdezte. Igazán le akarsz mondani arról, amit akkor a veszedelem árán nagy nehezen kiérdemeltél? Nem boldogság az, amit csak úgy nagy nehezen erőszakol ki az ember. Sose erőltest hozzám a lányodat, felséges kínai császár. Esküszöm, hogy lemondok a kezéről, ha megfelel a kérdésemre. Turandot herceg kisasszony ellenben esküdjék meg, hogy vonakodás nélkül önként a feleségem lesz, ha nem fejti meg a talányt.
Esküszöm,
kiáltotta gyorsan Turandot, mert erősen bízott abban, hogy találékonysága nem hagyja cserben. A császár csak csóválta a fejét. Akármi legyek, ha megértem ezt a dolgot, mondta. De hát, ha mind a ketten így akarjátok, én nem ellenkezem. Add fel gyorsan azt a talányt, fiam, de jó nehéz legyen, annyit mondok. Annak a talánynak egy teremtett lélek sem tudja a nyitját az egész hatalmas kínai birodalomban, felelte Kalaf. És a herceg kisasszonyhoz fordulva így szólt. Mondd meg nekem, hogy hívják a föld legboldogabb emberét, aki menten a legboldogtalanabbá válik, ha erre a kérdésére megfelelsz? Vagyis téged, válaszolta a herceg kisasszony. Majd holnap megmondom. Holnap? Kiáltotta a császár. Még mit nem? Ez az ifjú sem kért haladékot, hanem tüstént megfejtette a talányaidat. Én mégis megadom a haladékot, szólt Kalaf. terem megint felmurajlott. És a mandarinok, tanácsosok, kamarások, miniszterek ezt mondták egymásnak. Ennek az idegennek úgy látszik igazán elment az esze. Turandot holnapig valamiképpen bizonyosan kifürkészi a rejtvény nyitját. Mit volt mit tenni? A császár csüggetten búcsút intett Kalafnak, és Turandot herceg kisasszonnyal együtt eltávozott a teremből. Az aranyajtó becsukódott utánuk. Kalaf herceg visszavonult a szobájába. Ezen a napon is korán tért nyugovóra, de a szemére nem jött álom. Most azonban nem a kétség tartotta ébren, hanem éppen a bizonyosság, a beteljesedés boldog izgalma. Mert hiszen tudta, hogy nevét fél esztendei járásra senki sem ismeri, tehát Turandot sem találhatja ki. Képzeletben már is lovon ült, útban a berláztatárok országa felé, hogy szüleinek bemutassa ésszel, bátorsággal szerzett szép, fiatal, nagyeszű, nagy tudományú feleségét. Hanem egyszerre látja ám a gyertyafényben, hogy megmozdul az ajtó kilincse, halkan, lassan nyílik az ajtó, és egy fehér selymekbe, fátyolokba burkolt nő alak lép a szobájába. Kalaf felült a fekhelyén. Ki vagy? Kérdezte meglepetten. Csendesen! Intette suttogva a látogató. Ebben a palotában rettenetes büntetés vár azokra a nőkre, akik a férfiak lakosztályába merészkednek. Turandot herceg kisasszony egyik rabszolgalánya vagyok, Ádalmulka nevem. Miért jöttél hozzám? A leány közelebb lépett. Azért, hogy figyelmeztesselek arra a veszedelemre, amely az életedet fenyegeti. Veszedelem fenyegeti az életemet, szólt megdöbbenten Kalaf. Bizony, uram, felelte Ádalmulk, nagy veszedelemben vagy, halálos veszedelemben. De hát miféle veszedelemről beszélsz, ki az, aki az életemre tör? Kérdezte hitetlenül a herceg. Megmondom, uram, ám bár tudom, hogy nehezen adhatsz hitelt a szavamnak. Turandot hercegnő megbízta két testőrét, hogy döfjön le hátulról, amikor holnap a trónterembe indulsz. De hát miért? Mert látja már, hogy a talányodat nem fejtheti meg, márpedig semmi áron sem akar a feleséged lenni, sem önként, sem kényszerűségből. Magam is, társnőm is megpróbáltuk a lelkére beszélni, de hiába. Úgy megmakacsolta magát, hogy bizonyos, kegyetlen parancsát nem másítja meg, s te ott végzed be életedet, valahol a testőrök sorfala között, útban a trónterem felé. Kalaf a tenyerébe temette arcát. Ó, te kegyetlen, te álnok Turandot, jajdult fel. Hát még a gyilkosság is kedvesebb neked, mint az a gondolat, hogy Kalaf herceg felesége légy. Ó, atyám, Timurtas, ó, anyám, Almász! Csak azt kívánom, soha meg ne tudjátok, milyen sors érte fiatokat a messze idegenben. Hogyan pusztult el saját nyakassága, saját hiszékenysége miatt, hitvány orgyilkosok kezétől. Ne csüggedj el, uram, szólt gyengét hangon a rableány. Nem csak azért jöttem, hogy figyelmeztesselek a veszedelemre, hanem azért is, hogy kiszabadítsalak belőle. Megvesztegettem az ajtónálókat, lepénzeltem a kapu őreit, a menekülés útja nyitva áll előtted. Én is veled megyek, gyere, fussunk, szökjünk innen, mielőtt utolér bennünket Turandot bosszúja. Kalaf csodálkozva nézett a reszkető, kezét tördelő leányra. Miért viseled annyira szíveden a sorsomat? Kérdezte. Miért akarod megmenteni az életemet? Miért akarsz velem menekülni te is? A leány a hercegre emelte könnyes, őszinte szemét, térdre hullott. Azért, uram, mert ha Turandot szívét nem is sikerült magad felé fordítanod, az enyémet akaratlanul is rabul ejtetted. Szeretlek bátorságodért, az álhatatosságodért, az okosságodért, a nagy lelkűségedért. Nem élném túl, ha te is áldozatul esnél a herceg kisasszony könyörtelenségének.
Szép rableány, felelte elfogódottan Kalaf. Köszönöm a jóságodat, és hálás vagyok azért a vonzalomért, amelyet irántam táplálsz, de hát én nem futamodom meg innen. Sem veled, sem pedig egyedül. Mit gondolna rólad a császár? És mit gondolna rólam Turandot?
Turandot!
Kiáltotta a leány, megfeledkezve arról, hogy az imént ő maga intette csendes beszédre a herceget.
Hiszen Turandot a vesztedet akarja, te pedig még azon töprengsz, hogy mit gondolna rólad, ha elmenekülnél a bérgyilkosok elől?
Kalaf lehunyta a szemét, úgy suttogta, szinte csak magában. Szeretem Turandotot. Akármint lesz is, nem mondok le róla. A leány felegyenesedett. Arca belepirult a haragba.
Maradj hát, hálátlan, suttogta. Maradj és viseld a sorsod, amely reád várakozik, hanem annyit mondok. Turandot sohasem lesz a tied.
S azzal sietős léptekkel elhagyta a szobát.
Kedves gyerekek, ma a Turandot herceg kisasszony című mese 8. részét hallottátok, melyet Jakó Beáta mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk, és reményeink szerint a mai elmélkedésben befejezzük a szentségekről szóló elmélkedésünket a házasságról. Az 6. pontban a katekizmus a család egyházról beszél. Az 1655-ös pontban Krisztus, József és Mária szent családjának ölén akart e világra jönni és fölnövekedni. Az egyház nem más, mint Isten családja. Kezdettől fogva az egyház magvát gyakran azok alkották, akik házuk népével lettek hívőkké. A katekizmus arra a történetre is utal, amelyet az apostolok cselekedeteiben olvashatunk, amikor Péter apostol Cornélius százados házában van, és a Cornélius háza egész népével megtért. Így folytatja a katekizmus, amikor megtértek, azt akarták, hogy egész házuk is elnyerje az üdvösséget. Ezek a hívővé vált családok voltak a keresztény élet szigetei egy hitetlen világban. Kedves rádióhallgatók, éppen azon a napon mondom ezt az elmélkedést mikrofonba, amikor az egyház Urunk bemutatásának ünnepét, Gyertyaszentelő Boldogasszony napját ünnepli. A család egyház, Jézus, Mária és József, akik megjelennek az atya házában, a templomban. Olyan csodálatos ez az ünnep, és fontos tudni, hogy a gyermek a családban is, erről már többször, több ízben gondolkodtunk, elmélkedtünk, nem egy jus, egy jog, hanem ajándék, az Isten ajándéka. Fontos, hogy a család az első mozzanata legyen a hitnek a gyermek számára. Fontos, hogy a nagy egyház, mint egy kicsiben jelenjék meg a család egyházban. 1656-os pont. Ma egy olyan világban, amely gyakran távol áll a hittől, sőt ellenséges vele szemben, a hívő családok, mint a hit élő és sugárzó tűzhelyei rendkívül fontosak. Ezért nevezi a II. Vatikáni Zsinat a családot ősi kifejezéssel Ecclesia Domesticának, családi egyháznak. A család ölén a szülők legyenek a gyermekeik első hithirdetői, szavukkal és példájukkal, és ápolják mindegyikük sajátos hivatását, s különös gonddal a szent hivatásokat. Vagyis mérhetetlenül fontos, hogy a hit nevelése a családban kezdődik. Talán sokan vannak a rádió hallgatók között olyanok, akik emlékeznek arra, és ezt is sokszor hangsúlyozzuk, hogy a keresség szentségében a szülők ígéretet tesznek gyermekeik vallásos nevelésére. A keresztszülők pedig azt ígérik meg, hogy támogatják e gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében. Lehetetlen egy vallásos, egy keresztény családban úgy nevelni gyerekeket, hogy majd rábízzuk a templomra, a hitoktatókra, majd történik velük valami. Otthon kezdődik minden. Éppen ezért fontos talán a katekizmus mellett a Lyukátot is idézni, az ifjúsági katekizmust, amely azt a kérdést teszi föl, mit jelent az, hogy a család is egyház kicsiben. Így válaszol a 271-es kérdésre a Lyukát. Ami az egyház nagyban, ugyanaz a család kicsiben. Isten szeretetének mása az emberi közösségben. Minden házasság a mások, az Isten ajándékozta gyermekek iránti nyitottságban, egymás kölcsönös elfogadásában, a vendégszeretetben és a másokért való életben teljesedik be. És így folytatja, az ősegyházban a keresztények új útján semmi sem bűvölt el annyira az embereket, mint a család egyházak. Gyakran akadt olyan, aki házanépével együtt hitt az Úrban, és sokan hittek és megkereszteltek. Apostolok cselekedetei 18. fejezet 8. vers. A hitetlen világban létrejöttek az élő hit szigetei, az imádságnak, az egymás közötti elosztásnak és a szívélyes vendégszeretetnek a helyei. Rómát, Korintust, Antiókiát, az ókor nagy városait csak hamar család egyházak lepték be világító pontként. Ma is a társadalmunk megújításának nagy erjesztői lehetnének azok a családok, amelyben Krisztus otthon van. Kedves rádió hallgatók, olyan csodálatos ez a megfogalmazás, amely azt hangsúlyozza, hogy milyen fontos lenne, ha a keresztény családok valóban keresztény család egyházak lehetnének. A katekizmus így folytatja, a családban kiemelkedő módon gyakorolja a családapa, a családanya, a gyermekek és valamennyi családtag keresztségi papságát a szentségek vételében, imádságban, a hálaadásban, a szent élet tanúságtételében, az önmegtagadásban és a tevékeny szeretetben. II. Vatikáni Zsinat írja a Lumen Gentium 10. pontjában. A családi otthon tehát a keresztény élet első iskolája és az érlelődő emberiesség iskolája. Itt tanulja meg az ember a kitartó munkát, itt ismeri meg a munka örömét, a testvéri szeretetet, a nagylelkű ismételt megbocsátást, és mindenekelőtt Isten szolgálatát az imádságban és az odaadottságban, az odaajándékozottságban. Visszaemlékszem arra, hogy ezt a szöveget, habár itt nem látom a katekizmusban, hogy utalnának rá, de Szent VI. Pál pápa Názáretben mondta el, amikor lelkipásztori látogatáson ott járt. Következő pont, 1658-as, gondolnunk kell még azokra az emberekre is, akik konkrét körülményeik miatt, melyekben kénytelenek élni, gyakran akaratuk ellenére, különösen közel állnak Jézus szívéhez, és ezért megérdemlik az egyház megbecsülését és gondoskodását, különösen a lelkipásztorok részéről a nem házasságban élő emberek sokaságára. Kicsit bonyolult a fogalmazás, és mintha úgy hangzott volna, hogy ezek az emberek talán szentségi módon is, minden más módon is közel élnek Jézushoz. Nem erről van szó. Pontosan arról van szó, hogy nem házasságban élnek. Sokan közülük emberi család nélkül maradnak, folytatja a katekizmus, talán éppen szegénységük miatt. Vannak, akik ezt az élethelyzetet az evangéliumi boldogságok szellemében Istent és az fele barátot példás módon szolgálva élik meg. Mindannyian találjanak nyitott ajtóra a család egyházaknál, hangsúlyozza a katekizmus, és annál a nagy családnál, ami az egyház. Senki sincs családok nélkül, család nélkül ezen a világon. Az egyház mindannyiunk otthona és családja. Különösen azoké, akik fáradoznak és az élet terhét hordozzák. Máté evangélium a 11. fejezet 28. verse, a II. Vatikáni zsinat, Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúció 50. pontját idézve. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk az elmélkedésünket. Lehetséges, hogy egy összefoglalást adunk a következő alkalommal a házasságról, egy-két lelkipásztori megfogalmazással, és utána valamilyen más témában folytatjuk az elmélkedéseinket a lélek szavában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
kedves hallgatóink, itt